Konrád György, a cinkos. Részletek. ...1956. október 23-a. Zászlóval az utcán menni eddig is lehetett, de csak állami ünnepeken s a díszemelvény előtt a pártvezetést éltetve. Természeti csoda, ahogy a lakosság egy óra alatt néppé változik. Vége a zsibbadásnak, van erőnk, ők félnek tőlünk, nem mi tőlük. Igenis jogunk van az utcához. Engedetlenek népünnepéje, ami tegnap még tilos volt, most egyszeriben szabad, mert tesszük, és mert nem kérünk hozzá engedélyt. Ki a félelem kényszerzubbonyából? Egyszer kimondani az igazat. Eddig a hatalom nyelvén hazudtunk egymásnak, most úgy váltunk szót, mintha szeretkeznénk, s nem láttamoztatjuk mondatainkat a bennünk trónoló cenzorral. Két lábon járó utópia. Írd egy papírlapra, hogy mit akarsz, s tűzd az első fatörzsre. Egy retorika összeomlott, ez a nyelv lázadása. Mindenki újságíró, az egész város fali újság. Pattoghat az ostor, a ló nem húzza tovább a szekeret. Az utca tele van olyan emberekkel, akik szorongva indultak reggel a munkába, és szorongva takarodtak este haza. Most összesereglettek, többféle jelszót kiabálnak, s így együttesen önbizalommal termékenyítik meg egymást. A forradalom érdekes, ráérünk később vacsorázni, s külön-külön hazabaktatni, ismét szorongva. Az egész város az utcán van, s mit ad a politikai bizottság a népnek? Megígéri, hogy összehívja a központi bizottságot, a legnagyobb tömeget, amely még dönteni illetékes. Hogy nem csak ez a 100 ember, de a többi 10 millió is illetékes, olyan homályos eszme, mint a cirkuszi oroszlánt megkérdezni, hogy van-e kedve átugrani a tüzes karikán. A rendőröket elcsábítja a tömeg nemi varázsa, eszükbe se jut lőni rá, beleolvadnak. A rendszerrel szembefordultak a saját szavai. Az elnyomás éveiben ezzel a szóval kellett köszönni a hivatalokban szabadság. A szónak most egy kis értelmet adunk. Fura nyár van mögöttünk. Az anyavállalat vezérkara megállapította, hogy a leányvállalat főnöke túl sokat gyilkolt, túl sokat pazarolt. Bár kétségtelenül az ő bizalmi emberük volt, muszáj lecserélni. Nehéz megbízható és mégis népszerű utódot találni. Ha megbízható, de utálatnak örvend, akkor csak erőszakkal gazdaságtalanul tud rendet tartani. Ha viszont népszerű, akkor a központ rovására saját embereinek fog a kedvében járni, és az egész leányvállalat vele együtt elszemtelenedik. Mikoján Moszkvából Budapestre repült, rendőrök sorfala között száguld a pártközpontba a lefüggönyzött kocsi, s leváltja Rákosit. Adjon egy nyilatkozatot, hogy magas a vérnyomása, majd kap egy kis nyugdíjat az anyaországban. Az orosz katonai repülőtéren a gömbölyű kis Rákosi a földre veti magát, két marokkal a fűbe kapaszkodik, ez az ő országa, nem megy innen el, két NKVD-s tiszta hóna alá nyúl, fölrántja, és belöki a síró öreg gyilkost a repülőgépbe. Évekkel később megadatik neki a hazatérés, de már urnában. Ahogy egy házasságban is néha minden összetorlódik, és itt az alkalom a leszámolásra, a népnek is eljön egyszer az ő órája. Most nem kell semmilyen képviselő. Aki helyett mindig mások beszéltek, most maga akar valamit mondani. Ez nem józan óra. A józanész azt mondja, mi nem parancsolhatunk magunknak, csak ők nekünk. A dolgok rendje az, hogy ők hazudnak, mi meg tapsolunk. Önkény uralmát, melyre a moszkvai pártfőtitkártól kap megbízást, a budapesti pártfőtitkár néphatalomnak nevezi. De ha azok, akik hazudnak, egyetlen egyszer, összeszedve minden bátorságukat, kimondják, hogy ez az egész nem igaz, akkor a hazug dideregni kezd, s lövetni szeretne. A nép, ha nem kívánja a hazugok uralmát, a néphatalom ellensége. De most ezt elég nagy tömegben mondta ki. Csőcselék, tessék hazamenni. Nem megy. Figyelmeztető lövések. Visszalő. A szörnyetegen nem fog a golyó. Lidérc nyomás. Egy-két óra alatt semmivé olvad, ami éveken át a dolgok észszerű rendje volt. A hazugok dadogni kezdenek. Hatalmuk álmából fölébredve az államférfiak még csak nem is férfiak. A tüntetésről jövet barátok körében Nagy Imre lakásán ülök, a többség rábeszéli az öreget, ne várakoztassa a népet. 200 000 érte kiáltoznak a parlament előtt. Őt, a nyugdíjas, demokratikus kommunistát akarja az ország miniszterelnöknek. Délelőtt bementem egy küldöttséggel a pártközpontba, láttam a hullasápat országvezetőket. 2 éve engedtek ki a börtönből, 1/2 éve újra be akartak csukni. Most remeg a cigaretta a kezükben. Kapkodva telefonálnak egymásnak, s Moszkvába. Bennünket kérlelnek, hogy álljunk az események élére, s csillapítsuk le a tömeget. Mentsétek meg az országot. Mikor indul a repülőgépetek Moszkvába? Kérdem. Elszörnyedve néznek, inni kérek, túl buzgón töltenek, kirocsan a bor az üres íróasztalra. Azután a tüntetés, alkalmi emelvényekről hazafias szavalatok, a forradalom előbb frázisokban fürdik, nem sokára vérben fog. Sejtem már, hogy ebből megint börtön lesz, esetleg akasztófa. Nemrég házasodtam, viszket a nyakam, az öregnél befogom a számat, pálinkát iszom. Hónapok óta mindenki tisztogatást, felelősségre vonást követelt, a csőd nyilvánvaló volt. A nép most kimondta, s addig nem fog megnyugodni, míg a kontárok önkényuralmát szét nem veri. Mostanáig behúzta a nyakát, de ha egyszer megmozdult, nem lehet egy kis hízelgéssel kifizetni. Nem bújik vissza a papucsába, amíg biztonságot nem szerez, vagy fejbe nem verik. Ez a lakás egy kis sarka a színpadnak, amelyen mindenki azt teszi, amit tud, s nem amit szeretne. Barátaim felvilágosult kommunista diktatúrát akartak, amely sokat beszél a demokráciáról. Én már nem vagyok kommunista, bár ezt még nem mondtam ki. 2 év alatt, amíg halálra ítélve reggelenként vártam a kivégző különítményt, volt időm megérteni, hogy nem azért vagyok itt, mert a diktatúra téved, hanem mert fönn akarja tartani magát, s kezdetben legalább nem tud meglenni politikai foglyok nélkül. Aki ellenállhatna, azt félreteszi. A népet először meg kell sarcolni, be kell törni, hogy eszébe se jusson leszavazni minket. Ha majd mindenki szót fogad, az állam is lehet engedékeny. Fogja még túlzás nélkül szakavatottan adagolni a rendőri erőszakot. Fog magának még kis terrorral is nagy biztonságot szerezni. De akkor, 1950-ben a kis terror, a cinikus hatalomművészet nem volt elég. A rendszer fürge volt, s hogy a nép el ne söpörje, irgalmatlanul elvette a kedvét tőle. Kéthetes nyüzsgés, összevisszaság. Egyszer sem tudtam jól kialudni magam. Öcsém sem aludt többet, mégis lázasan türelmetlenkedett. Hosszú nevű bizottságokat és egyesületeket szervezett, s nem tudott betelni velük. De mert a jóváhagyás pecsétjét többnyire általam kaphatta meg, kiállhatatlanul lógott a nyakamon. Folyton csepült, nyavajás reformista voltam, liberál bürokratikus lekvár, s gőzöm sem volt arról, hogy mi a forradalom. Nem akarnál inkább lefeküdni? Esdekeltem. Szó sem lehet róla, rázta a fejét, és ültében elaludt. Kicsikorában is röstelt aludni, csak behúnyt szemmel gondolkodom, mentegetőzött. Kormányfeladatként rászabadítottam egy szép húsos diáklányt, aki csizmában géppisztollyal rajongott előszobámban. Különböző fegyveres őrláncokon át a lány elcsalta, hogy beszéljen neki a forradalom metafizikájáról, meg arról, hogy kit kellene lepuffantani, s duruzsolva úgy a falhoz nyomta öcsémet, hogy az lélegezni is alig tudott. Dani megtette, amit a világtörténelem tőle e pillanatban megkívánhatott, a lány álmélkodott és jajgatott, állítólag pontosan úgy, mint az erdő mélyén párjára lelő farkas szuka. Egyszer meghallgatok egy farkas szukát, amint éppen az erdő mélyén a párjára lel. Öcsém párnát nyomott a lány szájára, s forradalmi hevülettel megismételte a mutatványt, attól fogva azonban úgy menekült az elvarázsoltan szuszogó vastag lánytól, mint én tőle, mert őt is idegesítette, ha folyton akarnak tőle valamit. Imádta és szaporította viszont a fellengzős bizottságokat, amelyeknek egyetlen céloka az volt, hogy én megszabaduljak tőle. Szárnysegéd, szóvivő, bizalmas tanácsadó, komor magántitkár, testvér, állarcban házsártos feleség, ahogy vétkeztem a fogadalom ellen, hogy többet nem ártom magam a politikába, büntetésképpen ott termett Dani. Kifelé jó képet vágott, de látszott, hogy mindent jobban tud, s ahogy kettesben maradtunk, összeszidott, majd toporzékolva belerángatott új meg új vállalkozásokba. Titoktudó fontossággal gázolt át a rám várakozókon az előszobában, mindenki láthatta, hogy ő itt legalábbis a második ember, nem lehet kikerülni. Védőrséget szervezett körém, csak az juthatott be hozzám, akit ő erre felkészített, majd a látogatót kikísérte, és az előszobában helyesbítette tévedéseimet. Szeretett dramatikus pillanatokban berobbanni a bizottságok összejöveteleire, s zihálva híreket újságolni, ezek nyomán a forradalmi tetvágy végképp magával ragadta a megjelenteket. mester ilyen tudta, hogyan kell három emberrel telefonon másik 30-at összecsődíteni, irodát, titkárnőt, gépkocsit, pecsétet, fegyveres őrséget szerezni, határozati javaslatokat szerkeszteni, s másokat is szenvedélyes nyilatkozatok szövegezésén dolgoztatni. Mindezeket végül is az én orrom alá dugta, hogy írjam alá. Sokszorosító és nyomdagépek engedelmeskedtek intéseinek, s a közvéleményhez szóló állásfoglalások, melyek alatt nevem baljóslatúan előkelő helyen mindig ott díszelgett, nyomban a nagy közönség elé, s egyidejűen pedáns irattartókba kerültek, sétagaloppá téve a nyomozóknak a vizsgálati eljárást. Szövegeket idéztek, s elém tartották az írományt. Ez itt ugye az ön aláírása? Kérdezték ironikusan. Enyém a nyavaja, essen bele, dünnyögtem. Nyomozati anyagom, jobbára Dani munkássága, alig fért el az asztalon, s ocsmány tömegével mind közelebb tolt ahhoz a barátságtalan faalkotmányhoz a börtönudvaron, melyet a mennyország felé haladtában több barátom néhány percre útba ejtett. Parlamentből kihúz a forradalmi város. Minden sarkon ámulat és iszony, a kettő együtt elég nevetséges. Levegőbe öklöző országmentők a zöldséges láda dobogón, követelések az alantácsorgókhoz és a világegyetemhez, vadidegenek közlékenységtől és kíváncsiságtól részegen, lépten nyomon szóba állunk egymással, 2 millió falusi egy városban. Mindenki mindenkinek az ismerőse. Minden járókelő szemtanú és eleven újság, mentőosztag és büntető különítmény, szabad csapat és politikai párt. Tanggéppuskák söprik az utcát, két sorozat között önkéntes hordálycipelők merészkednek ki a kapuajakból. Ha tank jön, a furfangos tömeg kalap levéve eldalolja 10-szer is egymás után a nemzeti himnuszt. Az oroszok egy darabig várnak, ilyenkor mégsem illik lőni, aztán megunják és tovább csörömpölnek. Fél arcomról a harmadnapos szőrt a borbély már leszette, tüntető csoport hasal a derékmagasságban pásztázó géppuska sorozat alatt, épp a fodrászbolt előtt. A borbély kikandikál a csipke függöny mögül, és sápadtan leteszi a borotvát. Nem megy, uram, nézze, hogy remeg a kezem. Így menjek el, vagy vár, amíg megnyugszom, vagy így. De hogy őszinte legyek, nagyon gyáva vagyok. Lehet, hogy egész nap így fog remegni a kezem. Szőrös fél pofával megyek a dolgom után, géppuska tűz, remeg a lábam. Nem voltam soha olyan bátor, hogy bevalljam, mennyire gyáva vagyok. Napozó emberek az utcán, a kövezeten vörös bádok csillag, tankok, az utca kíváncsi, átmennek-e rajta. Az első átmegy, a második is, a harmadik kikerüli. Bár az út szélén egy kis ember épp a motorkerékpárját javítja, benzinben fürdetve, rongyal dörzsölgetve alkatrészeit, a tankvezető, hogy a vörös csillagot ne tapossa el, áthalad a motoron. Az olajos kis szerelő csak nézi, hogy egy bádog roncs, néhány fogaskerék, meg egy párolgó benzinfolt marad a kövezeten. Fölszed az úttestről egy nagy bazaltkövet, és a harmadik emeleti lakásából, mikor egy páncélkocsi jön, elejti. Egy orosz hanyat vágódik, a másik a gépfegyverét forgatja, és vaktában a tömegbe, az ablakokba lő. Ilyen a háború. Mindenki túloz egy kicsit. falusi szövetkezet teherautójából ingyen csirkét és krumplit osztanak az ország megvendégeli elszabadult fővárosát. Őrizetlen ládában gyűlik a papírpénz az utcán a forradalom özvegyeinek. Gondoltad volna, hogy így elsétálunk mellette? Karolt társába egy zsebmetsző. Feltört áruházból nyakában az árcédulákkal három öltönytől furán megvastagodva lép ki az alkalom embere. Körülállják. Rétegesen öltözködsz a hideg ellen? Kérdi valaki. Egy asszony átnyúl a tömeg feje fölött, s a 2 kiló meleg kenyeret, amelyért sorban állt, a fejéhez csapja. Rettegő arc a foszlós tészta korona alatt. Már nem tart attól, hogy agyonverik, erőlködve nevet a többiekkel, nyeli fajja a kenyeret, aztán egy fának dől, és hány. Falhoz lapulva indulok hazulról, gépfegyver krákogás. Gombjukában vörös csillaggal az úttest mentén teljes célpontként Maxi bácsi kenyérért megy. A lövöldözés őrá nem vonatkozik. Nem sétaidő ez, Maxi bácsi, kopog a jégeső. Ezek engem nem bántanak, fiam, a barátjuk vagyok. Én már 19-ben is direktóriumi elnök voltam. Én csak attól a házunkbeli taknyostól félek, amelyiktől elvettem a csuzliát, mert a galambokra lövöldözött. Most ledurranthat, mert szabadságharcos. Maxi bácsi eljutott a Pékig, ahol az egész sor szinte kiterjedés nélkül a falhoz lapult vagy a járdán hasalt, s az üres úttesten az internacionálét fütyörészve délcegen bandukolt haza. Már majdnem otthon volt, amikor teste megrendült, és nyaka fölött piros szökőkúttal, hóna alatt a 2 veknivel még állt egy pillanatig, de a fejét visszavonhatatlanul elvitte egy tankágyú golyó. A házbeli taknyosok odahúzták a büszke Maxi bácsit a fal mellé, melyen a háborús lövésnyomokat már bekormozta az idő, de az ujjak fehéren világítottak. Ki kell használni az általános sztrájk fizetett szabadságát. Gyerekestül lopóznak a családok ünnepi ebédre a nagymamához. Viceházmester toporzékol géppisztollyal egy bérház udvaron. Ő bizony kinyírja azt a pártitkárt az első emeleten. Öreg vésnökök és órásmesterek kandikálnak ki műhelyükből a 8 udvaros átjáróházban. A vattakabátos fokhíjas vice megnyalja fegyvere csövét. Most helyet cserélünk. 3 szobában 2 laknak a feleségével. Mi meg itt rohadunk 5 ebben a lukban. Ők majd szépen lejönnek, én meg fölmegyek. És ha megkérdi, van-e rá pecsétes határozat, leveszem a vállamról a géppisztolyt, és azt mondom, itt a határozat az anyád kommunista zsidó istenit. Kitakarodsz, vagy szétlövöm a fejed? Egy fiatal asszony a konyha ablakból hideg vizet locsant rá. A másik egy bögre lisztet szór a fejére. Gyere már be, te szerencsétlen, kihűl a levesed! Szól ki csirízes fejű párjának a viceházmesterné. Fázós kezemben rumos pohár. Egy kávézó ablak mögött Antal urat, a törpét, a felszolgáló kisasszony a pultra ülteti, hogy jobban lásson. Mielőtt felakasztanak, Franciska, maga lesz egy éjszakára az utolsó kívánságom. Udvarolok neki. Magát, édesem, az még odébb van, most mások vannak műsoron. A szemközti lámpavasra csak ugyan más valakit akasztanak. Mire odaérek, bokájába csimpaszkodva már eltörték a nyakgerincét. Ha nem teszem a szépet Franciskának, megmenthettem volna. 3 asszony térdel a járdán egy nemzeti zászlóval letakart halott körül. Tolószékre téve egy játszótérre hozzák, és eltemetik egy vadgesztenye fa alatt. Sötét műhelyében a sírdogáló asztalos, ideiglenes fejfát ácsol a fiának. Gyertyalánk hajlong az ablakokban és a sírokon. rejtőzködő államvédelmis katonák a háztetők fedezéke mögül záró tüzet bocsátanak a térre. A rohanók térdét elkaszálják a golyók. Elvágódó test, ziháló nyitott száj egy bokor mögött, mely csak úgy nyújt fedezéket, mint a párna gyermekkorunkban a vasorró boszorkány ellen. Vár, felugrik, belefullad az elzuhanók tömegébe. Sokan kifutnak a térről, még többen fekve maradnak. Parlamenti szobám ablakából viszonzom a szemközti tetőkön örjöngő államvédelmisek tüzét. Már nem lőnek a földről felugró testekre, elbújnak az oromzatok mögé. Padlásokon futkosnak, kergén a félelemtől, fegyverrel lefoglalt polgári ruhába öltöznek. Szorongásuk, mely előbb még öldökölni űzte őket, most így idegen nadrágban és felöltőben görcsbe szorítja a végbelüket. Egy puska lövés se esne, ha mindenkinek lenne ideje egy fél óra hosszat gondolkodni azon, hogy vajon csak ugyan meg akarja-e ölni azt a másik embert, akit így gondolkodás nélkül kapkodva lelő. Felkelőket másnap meglátogattam, hogy jobban lássam, mifélék. Maga kinek a pártján van? Kérdezte a mérges szemű bölcsész. Először befogott minket, aztán kiengedett. Miért vitt be? Csak hogy kiengedjen? Hogy ne lőjetek rám. Az ember nem tud nyugodtan beszélni, ha folyton belőnek az ablakon. Velünk vagy ellenünk? Makacskodott a fiú. Olyan fontosak vagytok, hogy így mérjem magam? Igen, mondta a fiú, fontosak vagyunk, mert lövünk, és a fegyvert nem adjuk ki a kezünkből. Maga viszont össze-vissza beszél, mondta, és a ház falának támaszkodott. Beletartott a szeplős képét a napba. 3 évig voltam javítóban, mert megpróbáltam átlógni a határon, közölte. Én meg 4 évig voltam börtönben, de most az új kormánnyal vagyok, amelynek állítólag tagja volnék. Mit akar? Hogy az oroszok is, meg ti is abba hagyjátok a lövöldözést. Nézz a földre, bokáig üvegcserében, törmelékben állunk. A szeplős gyerek rikácsolni kezdett. És ha még 1000 ház összedől, és ha még 10000 ember meg is hal, de legalább szabadok leszünk. És ha még 10000 ember meghal, de nem leszünk szabadok, kérdeztem. Az nem lehet, mondta a fiú bizonytalanul. Nagyon is lehet, fiam. Ti 1000-en sem vagytok, ők meg ránk küldhetnek 500 000 katonát, tankkal, repülőgéppel. Nem muszáj agyonbőszíteni őket. Egyszerű, mondta a fiú, akkor meghalunk. S hirtelen előjött a bölcsész hallgató. El kell mennünk a lehetőségek legvégső határáig. A forradalmár a lehetetlent akarja, s nem alkuszik a körülményekkel. Nem a mi dolgunk azt latolgatni, hányan vagyunk. Odaállítjuk példának a halálunkat. Ez most olyan idő, mikor az őrültség egészséges, és a józanság beteg. Leült, s már egész halkan mondta, csak akkor bírom elviselni magam, ha elviselhetetlen vagyok. Én szabadabb vagyok, mint maga, mert biztosan tudom, hogy nem fogom ezt a forradalmat túlélni. 1/2 óra múlva kis csődület támadt a fiú körül. 2 felkelő társa fölismerte benne egykori osztálytársát. Piszkos besúgónak nevezték. Évekkel ezelőtt át akartak szökni a határon 3-an a gimnáziumból. De amikor eljött a nap, a randevú helyén nyomozók várták őket, s a szeplős nem volt ott. Ott voltak viszont a kihallgató asztalon túlságosan is részletes, beismerő vallomásai. Felkelő társai most elvették a géppisztolyát és hazaküldték. A szeplős bölcsész rám nézett. Ne örüljön, akkor sincs igaza. Engedélyt kért, hogy árnyékszékre menjen. Bentről lövés dördült. Úgy látszik, volt még egy pisztoly is a zsebében, és volt bátorsága szájba lőni magát. Thank you. Egy nagy szemű kövérkés kislány fölzokogott. Nem szeretném, ha meghalnátok, gyerekek, mondtam. Próbáljatok átlógni a határon. Az ilyen okos emberek mindig azt mondják, hogy legyünk gyávák, mondta elmélázón a kislány. Ő is a javítóból jött, s főzött a többiekre. Egy pékség kis teherautóján hozta nekik a friss kenyeret, s alatta eldugta a lőszert. Nézze ezt a zászlót, mutatta a lány, tele volt száraz vérfolttal. Ez maradt a legjobb barátnőmből. Csak felvonultunk. Szelíd kövér lány volt, még csak nem is kiabált. Lelőtték. Azóta a fiúkkal vagyok. Lövöldözöl is? Nem tudok. Csak megközelítem a tankokat, rám kevésbé gyanakodnak, és a kabátom alól benzines palackot dobok rájuk. Megnézted már, hogy mi lesz a tankosokkal? Nem nézte meg, de tudja, rémes. Elevenen megsülnek odabent, és olyan aprócska lesz a megszelesedett hullájuk, mint egy kisgyereké. Ma reggel láttam egy ilyen katonát, fekete törpe volt. Egészségügyiek megpróbálták egy darabban kiemelni, de hogy kivették, szétporlatt, mintha laza koromból összetapasztott szobrocska volna. Senki nem támad fel attól, ha más fiatal embereket, akik nem is lőttek rá, elégetsz, mondtam kedvetlenül. Otthon különfélék, egyik szása, másik ványa, itt mindegyformák, katonák, akik ránk jöttek. Nem gyűlölnek minket, csak félnek tőletek, és még inkább a parancsnokaiktól. Én is félek, mondta a lány. Nem vergődtünk zöldágra. Aztán le akart menni egy külvárosi laktanyába, melyet egy felkelő csoport tartott megszállva, s amelyet egy távoli hegyről aknavetővel lőttek az oroszok. Minek mennél oda? Mert lövik őket. De ők nem tudnak visszalőni, mondtam. Hogy velük legyünk. Hát igen, vigyázz az életedre. Az se nagyon sok, de az összes többi még kevesebb. Másfél év múlva találkoztunk újra. A fogház udvaron volt egy furcsa, kör alakú épület, benne torta cikkely alakú, felül nyitott sétáló helyiségek, melyeket felülről átível egy betonhíd, azon sétál a fegyőr. Mi párossával sétálunk a rekeszekben. Kiszámítottuk, mikor fordul az őr a híd végén, fölléptem társam markába vállára, s megkapaszkodtam a fal peremén. A szomszéd rekeszben két lány sétált, észrevettek. Az egyik a nagyszemű volt, aki pékautón lőszert fuvarozott. Börtönben nőtt látni, ünnep. Napokig ábrándozhatsz róla. Ő a javítós növendék, én a volt miniszter, most igazán tegeződhettünk. Egyforma blúz, divat és szorongás osztályosai, ugyanolyan pokrócon és kövön, ugyanolyan géppisztolycsövek és ajtózárak között, ugyanúgy bezavarva a szabadlábon élők paradicsomából a ház belső zugába, az oduból nyíló oduba, az öntudatból nyíló öntudatba, egy földeríthetetlen barlangrendszer legtitkosabb csarnokaiba, ahova nem követnek a fegyőrök. Mit kaptál? Kérdezte a lány. És én egy fekvő nyolcast rajzoltam a levegőbe, a végtelen és az életfogytiglani elzárás jelét. És ti? Kérdeztem inkább szemmel, mint suttogva. A lányok fáradt mosolyjal hurok vonalat rajzoltak a nyakuk köré. Jogerős, suttogtam, bólintottak. Belecsókoltam a távolságba. Visszaadták a naptalan, konyhaszagú füstködön át. Az őrszem már végére ért a hídnak, visszaugrottam a kövezetre. Két lány, kötelesek, mondtam társamnak. Volt nálunk három cigaretta, átdobtuk. Egy hajnalon a vastrepnén felhangzottak az ismerős lépések. Az épület tetőtől földszintig érő, aknaszerű belső tere egyetlen forró kút volt. Egy metsző lány hang a nevét mondta és kérte, gondoljunk rá. Megtettük. Volt, aki üvöltve, volt, aki térdepelve, volt, aki a falat öklözve. Vele voltam én is. Mikor a saját akasztásomat vártam, akkor sem voltam annyira jelen a kivégző udvaron, mint most ezzel a lánnyal. Mire a szemem kinyitottam, ő már a ponyva alatt feküdt egy tolókocsin, útban a halottas kamra felé. Egy kapuajban kelt tésztából faragott asszonyság áll hívogatólag. Ki kellene nyírni a harmadik emeleten családostul egy lakót, de ne itt az udvart vérezzük össze, menjünk át vele a szomszéd telekre. Mögötte az odvas házmester lakásban légyfogó a mosatlan edény fölött, a fiókban följelentés másolata a lakó ellen, akinek a felesége tiltott napszakban rázza a rongyot, gyereke pedig az udvari homokkupacot szerte rugdalta. A házmesterné nem felejt. Odabenn horkol orsövény ferdüléses férje, akit ez a rengeteg hús a saját húsa mellett már semmire sem ösztönzi. Nézd ezt a bandzsító arcot, egy kölyök macskát se bíznék rá. Ez addig nem fog visszatakarodni az odujába, míg nem talál egy tetrekész géppisztolyost. Fegyveres öcsémmel fölmegyek a harmadik emeletre, a rémült lakó bevallja, hogy az államvédelmi hatóság fúvós zenekarában volt bombardonos. Szigorúan letartóztatom, a házmesterné otthonosan belenyúlkál a lakó szekrényébe. A lépcsőházban elől öcsém, mögötte a rémült zenész, hátul én, könyökömmel a géppisztoly áttört csövére támaszkodva. Elkísérjük a szomszéd sarokig, kárörvendő arcok. Ott tanácsolom, húzódjék meg a rokonainál, amíg a közbiztonság helyre nem áll a városban. Fogjunk csuklani kezd a megkönnyebbüléstől. Nem érti, hogyan alakult át a kivégző osztag mentő különítményé. Fölásott parkokban friss sírokon vékony gyertyák égnek. Fölveszem a földről az orosz nyelvű Háború és béke egyik megperzselt kötetét. Egy pincéből kicsap a szellőzetlen ágyak szaga. Előtte halott asszony fekszik, barna csomagoló papírral letakarva. Kamasz felkelő ugrik át egyik háztetőről a másikra. Egy esőcsatornán hanyat szédül, már úszik a levegőben, de még szorítja géppisztolyát. Kifosztott boltok kirakatában versek a deszkára rajszögezve. Szabadságot vagy halált ígérnek. Sebesült ló nyerít a véres törmeléken. Egy forradalmi szerkesztőségben az íróasztal négy sarkára négy izgatott férfi tenyerel, lögdösik egymást. Mind a négyen ennél az asztalnál dolgoztak, csak hogy az egymást követő politikai fordulatok során mind a négyet kidobták. A sarokban tördeli kezét az ötödik újságíró, ő volt az asztal utolsó és még el nem bocsátott örököse. A négy kidobott abban megállapodik, hogy az ötödik szóba sem jöhet. Átfutom a lapokat, öreg csirkefogók és ifjú szamarak frázis versenye, áradozó konclesők. Pártok születnek, egyesülnek, szétválnak, tagokat vesznek föl, tagokat zárnak ki. Melyik mit ígért? Itt egy államtitkárságot, ott egy főszerkesztőséget. Előszobámban, ahogy belépek, egy hang felbődül. Ami jár, az jár. Épp eleget szenvedtem, addig nem megyek el innen, amíg igazgatónak ki nem neveznek. Hozzon be néhány évre való hideg ételt, javaslom neki. Pártalapítók, jóvátételt és magas állami hivatalt követelők várnak. Jönnek a nagyhangú küldöttségek városokból, gyárakból, pontokba szedett nyilatkozataikkal. Két hete még mindenki tartotta a száját, most kijelentik, amíg haza nem küldjük a szovjet hadsereget, addig ők nem ismerik el az új kormányt. Sőt, még az is lehet, hogy városukat önálló köztársaságnak kiáltják ki. Miért nem kergetitek ki őket ti magatok, kérdem. Sértődötten néznek. Azt gondoljátok, ha a miniszterelnök mondja nekik, hogy szíveskedjenek hazamenni, akkor hazamennek? Ha nem is mennek, de legalább kimondta helyettünk, kiállt egy fiatal ember. Egy volt tiszt elővette a naftalimból régi díszegyenruháját, mellette zsinóros fókabundában és csíkos fegyencnadrágban egy öreg hajdani miniszteri tanácsos áll, azonnali végkielégítést követel. A tiszt régi huszárezredét óhajtja újra parancsnokolni, s eréllyel rám pirít. Ha nem mennek, akkor hadat üzenünk nekik! Egy fiatal ember, kinek bal szeme üvegből van, s ezért nagyon komoly, megnyugtat, hogy gyakorlatilag megvertük az oroszokat. Megmaradt csapataik, harcképtelenek, nincs üzemanyaguk, gyerekjáték kizavarni őket. Véleményét egy vezérkari tiszt is támogatja. Csak úgy mehetnek ki békésen, ha minden város főterén bocsánatot kérnek. Különben megtámadjuk őket, tüzel egy fehér bajusz. Korábbi vezetőség tagjai, kik néhány napja még lángszóróval akarták szétzavarni a tömeget, most vékony hangon telefonálnak. Állítsunk őrséget a lakások elé. Táviratok a vasútállomások főnökeitől. Friss orosz hadosztályok dőlnek az országba. Bemegyek Nagy Imréhez. Asztala tele van papírokkal, egyszerre két telefon cseng, egyiket sem veszi fel. Maga elé mered, félre söpri a papírokat. Nem jönnek, ezt nem tehetik velem. Azt mondták, fokozatosan kimennek. A vasutasok világ életükben rémhírterjesztők voltak. Szállongó magánvélemények, amelyek a forradalomnak már csak órákat jósolnak. Szállongó lapvélemények a nyugati sajtóból, melyek a forradalom világra szóló jelentőségét hirdetik. Kócos felkelők viharkabátjukon, bekecsükön pisztollyal, gránátkoszorúval azt követelik a miniszterelnöktől, támadjuk meg általános népfelkeléssel az országban állomásozó orosz csapatokat. Addig is szervezzék meg a börtönviseltekből a népi önvédelmet, osszanak minden utcasarkon fegyvert, ők pedig egyenruhát akarnak, székházat, kocsit, nyomdát és pénzt, mégpedig azonnal. Jönnek a vezérkari tisztek, torkig vannak a felkelőkkel, nem tűrhetjük tovább ennek a lármás és szemtelen kisebbségnek a garázdálkodását. Megbízható utászcsapatok a Szentcsatornákon át titokban aláaknázták a mozi épületet, ahol a felkelők központja van. A miniszterelnök csak annyit mondjon, hogy igen, s fellángol a gyújtózsinór. A miniszterelnök csak annyit mond, hogy nem, s kimegy a nagyterembe, ahol a küldöttségek és a kérelmezők százával tolonganak. Túl van a sértett melankólián, kedvtelve forog a tömegben, félek, hogy valamelyik hadiszerszámaival pompázó felkelő bölcsebb érv helyett belelő. Nem ártana néhány megbízható fegyveressel körülállni az öreget. Két zsebemben egy-egy pisztollyal odaállok az öreg kerekedő háta mögé. Később rám sütik, hogy én álltam érces hangú nyilatkozata mögött is. Az öreg bejelenti, hogy magához kérette a szovjet nagykövetet, de az udvariatlanul váratja. Két napja nem jön. Ezzel szemben jönnek az országba a friss orosz csapatok. Egyúttal közli, hogy nem vár tovább, és így adja országvilág tudomására, hogy a magunk részéről felbontjuk a katonai szerződést velük, semlegesek akarunk lenni, s felszólítjuk őket, hogy távozzanak. a felkelők újonganak. Attól tartok, hogy ez a bejelentés rájuk nagyobb hatást tesz, mint az oroszokra. Mikrofonos tudósítók hemzsegnek az öreg úr előtt, öngyilkos nyilatkozatát megismétli, látom, ahogy vörös bársony szőnyegen besétál az emlékezetes államférfiak klubjába, fején kalap helyett glóriával. A sajtószobában 200 újságíró fogalmazza az esemény patetikus horderejét. A szárazabbakat félretolják az írógép mellől a nedvdúsabb szövegűek. Annak van igaza, aki ékes szólóbb. A régi párttisztviselők is benyomást keltően olvadoznak a forradalom hevében. Szobám ajtaja belülről zárva van, forró kis sikolyokat hallok bentről, s öcsém hangját. A forradalom nagy kerítő, fiai és lányai keresztül kasul párosodnak. Mikor az újabb orosz intervenció híre jön, s az öreg döntése, hogy hívei vele együtt kérjenek menedékjogot a jugoszláv követségen, némelyiket szokatlan ágyban, szokatlan test mellett érte a vésztelefon. De most még valaki át kell, hogy adja a szovjet követnek a jegyzéket, amely önkéntes távozásra kéri fel a világ legnagyobb hadseregét. Senkinek sem akarózik elmenni a követségre, mindenkinek sürgősebb dolga van, s talán mert tudok oroszul, vagy mert a többiek ügyesebben próbáltak kibújni alóla, a választás, mint egy fal omladék, rámesik. Ha már benne vagyunk, járjunk a dolog végére. Vigyük csúcspontjáig a színjátékot. Táskámba rakom a szemtelen és igaz, kihívó és egyedül észszerű jegyzéket. Kis hallgatással felkészülök leendő perem legsúlyosabb, jelképes vádpontjára. Nagy fekete kocsiban ülök, elől két oldalt a kormány zászlaja, körülöttem motoros katonák. Sötét ruhában feszítek, kicsit divatja múlt, még azelőtt csináltattam, mielőtt lecsuktak. Tudom, ez az utolsó politikai szereplésem. Legközelebbi közéleti fellépésem már a bírósági tárgyalás lesz. Ha viszont így van, akkor csináljuk formásan. Mintha egy független kormány minisztere nyújtana át jegyzéket egy másik állam követének, nem pedig úgy, mintha a bomlott helytartóság kis tisztviselője jelennék meg a helytartó előtt. Ennek a jegyzék átadásnak semmilyen más értelme nincsen azon kívül, hogy megtörténik. A bárány ünnepélyesen kijelenti a farkas előtt, hogy őt jog szerint nem szabad megenni. A követség munkatársai nálunk is idegesebbek, mert nagy tömeg vette körül, és szerény fegyveres őrség védi őket. Az egykori gyáros villájában, a kazettás faburkolatú lépcsőházban kurta léptekkel megyek fölfelé, úgy rémlik, így államférfiasabb. A fogadóteremben bútorfényező és szőnyegtisztító szerek szaga, nyugtalan emberek szaga, csukott ablakok, fűtetlen kályha, ünnepélyes tájékozatlanság. Ők sem tudják, hogyan kell viselkedniük, egyelőre még a mi katonáink védik őket. A követ jobb és bal oldalán egy-egy titkár áll, íróasztala túloldalán, nem nyújtunk egymásnak kezet. Van szerencsém átadni neki a magyar kormány jegyzékét, amelynek tartalmát néhány szóval ismertetem. A követ kijelenti, hogy nem veszi át a jegyzéket. Ha nem veszi, annyi baj legyen. Itt hagyom, leteszem az asztalra. A követ elvörösödik. Az még csak hagyján, hogy mi van a papíron, de hogy a diplomáciai szokásokat is megsértem, ez csak ugyan minősíthetetlen. Csak ennyit akartam, nincs több dolgom, nézzük egymást. Ő holnap is követ lesz, én nem tudom, mi leszek, fegyveres utóvédharcos vagy politikai menekült. Kérem a követ által képviselt kormány mielőbbi válaszát kormányom jegyzékére, és sarkon fordulok. régi polgárlakásokban éreztem ezt az otthontalan bútorfényező szagot őszi nagy takarítások után. Komor tisztviselők kukucskálnak a barna tölgyfajtók mögül, amelyeken a cirádás részkilincs fejmagasságban van. Nincs szellőzés, a követség minden ablakán lebocsátották a redőnyt. A teremnagyságú kocsi körül felbúgnak a fehérkesztyűs vállas tisztek motorjai, robogunk a miniszterelnökség felé. Lecsavarom az ablakot, külön kiadások rikkancsai kiabálják a kormányelnök jegyzékét, meg hogy én adtam át. Nem fogok lelépni, nincs kedvem elpucolni. Végre is ezekkel a járókelőkkel együtt nyilvánítottuk ki, hogy mit akarunk. Talán egy emberöltő, vagy még több is eltelik, amíg a rikkancsok újra ilyen mondatokat kiabálhatnak ezen az utcán. Ezt az órát, amelyért lakolni fogok, életem egyik ünnepévé nyilvánítom.
Elhangzott Konrád György, a cinkos, részletek. Felolvasta Blaskó Péter. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu